Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Kedves hallgatók! Szerencsés ember vagyok, mert még hajdanában egy kis ideig Japánban tanulhattam. A JICA az a japán szervezet, aki meghívott egy környezetvédelmi tanulmányútra és kurzusra, az út előtt egy hetes képzést is tartott Japánról, az ottani kultúráról, életről és a hétvilágukról is. Megtanultam, hogy a japánok 80%-a buddhista, 30%-uk sintoista, és még további 10%-uk keresztény. Ez így összesen 120%, ami csak úgy lehet, hogy legalább 20%-uknak több vallása is van. Ez a vallási keveredés jellemző a New Age-re is. Igyekszik mindenféle vallás elemeit egyesíteni, magába olvasztani. Ezt szakszóval vallási szinkretizmusnak nevezik. Nem kivételek ez alól a távol-keleti vallások sem. A hitben tévejgő, útkereső ember pedig fogékony mindenre, hiszen állandóan ilyesmiket hall, mint hogy ezt meg azt a bajt az ősi kínai orvoslás már 3000 évvel ezelőtt is így meg így kezelte. És amint az ősi, egyébként nagyrészt teljesen ellenőrizetlen praktikákat gondolkodás nélkül elfogadjuk sokan, akként fogadjuk be a szinkretista vallási elemeket is saját hitvilágunkba. Most a különféle guruk és a hinduizmus euróatlanti kultúrába történő behatolását és a New Age-en keresztül a hitvilágunkba történő bekeverését mutatjuk be. A New Age általános bemutatásánál 4 hónappal ezelőtt már emlegettük a jógát, amiről most részletesen megtudhatjuk, hogy messze menőkig nem csak egy légzéstechnikáról van szó. A transzcendentális meditációról, a nyugati gurukról, a drogokról, sőt, a Beatles egy zene számáról is lehull most a lepel. Mindenre a New Age Új korszak, de milyen? Című film hanganyagának első feléből perceken belül fény derül. Ennek meghallgatását ajánlom önöknek.
Korlátlan lehetőségek hazájában, Amerikában számtalan vallás, világnézet, szekta és guru tanítás alakult ki. Az ott uralkodó viszonyok bizonyos késéssel Európára is kiterjednek. Ahhoz, hogy szempontokat kapjunk a terjedésben lévő hinduizmus befolyásáról, érdemes odafigyelnünk a film kritikus hangjaira. India, a Föld 7. legnagyobb országa. Népsűrűségét tekintve a 2. helyen áll. Az ország gazdag nyersanyagokban és emberi munkaerőben. India népe mégis a világ legszegényebb népei közé tartozik. Emberek milliói alultápláltak, koldus szegények és betegek. Mégis az emberek a sorsukkal szemben messze menően közömbösek. A vallásuk azt tanította, hogy ezeket a nyomorúságokat, körülményeket csak másodrendűnek tekintsék. Ahogy Nápolis beismeri, az ország beteg civilizációval és kultúrával rendelkezik. Nápolt saját egyháza utasította el. Az ország fővallása nagyon összetett és magának is ellentmondó hinduizmus. A vallás istenképek tiszteletét, valamint megvilágosodott mesterek, úgynevezett guruk bölcsességét tanítja. A hinduizmus mind a női nemet, mind a természetet isteníti. Az anyát az eredet istenének tartják. Ezt az istenséget számos formában tisztelik. Egyszer India anyjaként, máskor földanyaként, melyet szimbolikusan a tehénben is tisztelnek. Létezik például a halál és a pusztítás istennője, akit Kálinak neveznek, s akit csak véráldozatokkal lehet kielégíteni. Ezen kívül nagy szerepet játszik Szent Ganges anya is, amely India legnagyobb folyója. Emberek milliói zarándokolnak partjaihoz, hogy imádkozzanak és rituális mosdásukat elvégezzék. Évente több százezer ember hamuját szórják bele a folyóba, mert ilyen módon remélik egy jobb élet elérését a reinkarnációban. A zarándokokat az egyre piszkosabb víz sem tartóztatja fel. Úgy gondolják, hogy ez a víz szükséges a ceremónia elvégzéséhez, valamint gyógyító és mágikus erőt is tulajdonítanak neki. Akármennyire is furcsának tűnik, a jelenlegi nyugati civilizáció nagy reményeket fűz a hinduizmushoz. Ez a vallás majdnem minden nyugati társadalomba bejutott, mert tudományos színben mutatkozik és tagadja a vallásos jellegét. E folyamatban a nyugati gondolkodásmód átváltozása megy végbe, méghozzá az orvostudomány, a politika, a tömegtájékoztatási eszközök és az egyház területén is. A hinduizmus akkor tűnik a legcsábítóbbnak, amikor a keresztény szóhasználatot magáévá teszi. Tanítását nem szégyeli haladó keresztény gondolkodásmódnak kiadni. Igazságkeresők százezrei kerekedtek fel Indiába nyugatról, hogy megvilágosodásra eljenek. Közülük sokan sosem tértek vissza. Eltűntek az országban. Gyakran tették őket tönkre lelkileg a guruk túlzásai és perverzitásai, akiket tiszteltek, és akiktől a megvilágosodást várták. A 400 guru egyike Darshan Singh. Delhiben sok százezer követővel rendelkezik. Szerinte a guru feladata, hogy a tanítványt a megváltáshoz vezető legrövidebb útra vezesse.
A megváltás egyforma, de különböző utak vezetnek hozzá. Rövidebb és hosszabb utak vezetnek oda. Hogy egyáltalán miért van szükség gurura? A mesterre azért van szükség, hogy a tanítványokat a legrövidebb úthoz vezesse.
Rabindranath Maharaja ősei között számos megvilágosodott hindut találunk. Korábban ő is guru volt és jóga szakértő, akit tízezren tiszteltek. Önéletrajzában egy guru halálában elmondta, hogy miért fordított hátat a hinduizmusnak.
A hindunak állandóan a guru közelében kell tartózkodnia, és mindenben a tanácsát kell kérnie. Lassan a megváltás egyedüli útjának kezdik tekinteni őt.
Különleges látványban lehet részünk, amikor látjuk, hogy némely guru tanítványai tágra nyílt szemekkel és mélységes hódolattal néznek fel mesterükre. A tanítványok szinte határtalanul készek arra, hogy mindent elfogadjanak, ami mesterüktől jön. Én szerettem, imádtam Harajit. Minden, amit tett vagy gondolt, tökéletesnek tűnt a szememben. Én csak láttam Bhagwant, és tudom, hogy valami történt velem.
Bhagwan az én mesterem. Szeretem őt. Szeretem őt, csak ennyit mondhatok.
Bhagavan Rajneesh gurunak menekülnie kellett hazájából, Indiából. Az amerikai kormány nyújtott elsőként menedéket neki. Ezután a guru Oregon állam középső részén körülbelül 15 hektárnyi földet vásárolt. A világ minden részéről érkeztek ide piros vagy narancssárgába öltözött követői, akik letelepedtek itt. Az a különleges szín, amelyet a guru kijelölt magának, ezt jelenti. A leghatalmasabb szellemi vezér, az univerzum ura, legméltóságosabb úr és király. Carol Matrisiana újságírónő a New Age című könyv szerzője. Indiában született és nőtt fel, ott töltötte ifjúságát. 1973-ban Londonba költözött. Ma az új vallási mozgalmak szakértőjeként tevékenykedik.
A guru naponta kétszer-háromszor jelent meg a különböző szertartásokra Rolls-Royce-ával, amelyből többen is rendelkezett. Több tízezer követője bálványozta őt. Azt lehet mondani, hogy szabályosan imádták őt. Megrendítő volt látni, hogy milyen mélységes tisztelettel vették körül követői ezt az embert, aki magát Istennek tartja. Az emberek követték lelki szabályait, a képét a nyakukban viselték, narancsszínű ruhákat hordtak, és indiai neveket vettek fel.
Srila Sulaiman, akkoriban még Bhagavan főmenedzsere, magyarázatot próbál adni arra, miért volt olyan nagy vonzereje és kisugárzása mesterének.
Ez egyszerűen olyan, alig találok szavakat rá, mint egy szerelmi kapcsolat a mester és a tanítványai között. Közben valami történik a mester megpillantásakor. Bhagavan az én mesterem.
Indiában az ilyen rendezvények még nagyobb méretekben zajlanak le. Allahabadban Kunmiller ünnepén 20 millió hindú gyűlik össze, hogy több száz önmagát Istennek kikiáltott guru felvonulását megnézze. A szorgos tanítványoknak még a guruk talpa alatti por is megváltásul szolgál. Papot különösen szentnek tartják. Számos követője hamuval és az utcaporával keni be magát, és hajukat kuduval fedik be. Nem ritkán kemény drogok rabságában élnek. Minden régi kapcsolatukat felszámolták. Családjukat, tulajdonukat, sőt még értelmüket is feláldozták. Azáltal, hogy tökéletesen kiszolgáltatták magukat gurujuknak, azt lehet mondani, hogy szó szerint az őrültség hálójába kerültek.
Most a guru a legjobb barátunk, filozófus és szellemi vezető. Ő mutatja meg az Istenhez vezető utat. Isteni erő van benne, ezért tiszteljük őt Istenként. Egy hindu számára a guru életének középpontja. A guru a mestere, az ura, a megváltója. Gyakran nagyobb magánál az Istennél is. A guru nagyobb, mint Isten. A guru alakja a hinduizmuson belül ugyanazt a személyes valóságot testesíti meg, mint a keresztényeknél az Isten.
Sok guruval beszélgettem már. Vallásos rendszerük arra készteti őket, hogy természetes érzéseiktől és a könyörülettől megszabaduljanak. Lelki eredménynek tekintik a kegyetlenséget és az embertelenséget. Szentesítik ezeket, és ezért bocsánatot kapnak rájuk.
Érdekelt voltam az áldozatukban, imádságukban és tiszteletükben, de a problémáik, szenvedéseik teljesen közömbösek voltak számomra.
A hinduk teljesen meg vannak győződve arról, hogy gurujuk viszonozza odaadó szeretetüket. A valóságban azonban a mester kihasználja a hívők érzéseit, hogy ezzel saját énjének hatását lemérje.
Sokak érkeznek ide, akik szintén szeretik Bhagavan bölcsességéért és szeretetéért. Rengeteg szeretettel rendelkezik, és ebből mindenkinek ad. És ez az, amire szükségünk van, hogy magunkra és saját szeretetünkre leljünk.
James Jones amerikai prédikátor szektájának követői meg voltak győződve arról, hogy kapcsolatuk alapja a szeretet volt.
Csaknem ezernyi követője érezte belső szükségletnek parancsa követését az öngyilkosságra. Ez az ember, aki Istennek és Jézus megtestesülésének nyilvánította ki magát, önkezével vetett véget életének. Sai Baba Guru egyike India leghatalmasabb embereinek. Millióan nevezik magukat tanítványának. A tanítványok száma a nyugati országokban is egyre növekszik. Saját magáról azt mondja, hogy Isten vagyok és isteni hatalommal rendelkezem. És semmiféle emberi vagy természet feletti hatalom nem tud engem, illetve missziómat feltartóztatni. Napjainkban is százával érkeznek a nyugati államokból ezek az Isten emberek. Felesleges feltenni a kérdést, vajon nem kellene óvakodni tőlük, vagy üldöznünk kellene a New Age mozgalom új isteneit továbbra is. Az Indiában született Prabhu Guptára jelenleg újságíró és tévébemondó Angliában.
A guruk két okból jönnek a nyugati országokba. Egyrészt, hogy követőket nyerjenek vallásuk számára, másrészt, hogy ebből hatalmat kovácsoljanak maguknak. Ezért családi komunák megteremtésén fáradoznak, melyek iránt egyre nagyobb az érdeklődés.
Igazságkeresők ezrei elsősorban a szétzilált családokból, akik ezért lelkileg instabilak, váltak a guruk áldozataivá. Dr. Ut Guinness, világhírű oxfordi tudós és a Nyugat Hamuja című bestseller könyv szerzője ezt mondta.
A mai világ legalapvetőbb kérdése az élet értelmének megválaszolása. Mindazok, akik ezt nyugaton nem találták meg és elutasítják saját társadalmi rendszerüket, minden új felé megnyílnak anélkül, hogy kritikusan megvizsgálnák azt.
Excel Nessie korábban a Krishna Tudatú Nemzetközi Társasághoz tartozott, amelyet Hare Krishna mozgalomnak ismerünk. 3 évig szerkesztette és adta ki saját lapjukat, amelynek címe Back to Godhead.
A Hare Krishna mozgalom szabályosan családellenes. A családokat szükségszerű rossznak tekintik.
Eckhart Flöter, híres német újságíró, Rajneesh leghűségesebb tanítványai közé tartozott. Mesterével 7 hónapot töltött el Indiában.
Rajneesh maga mondta nekem világosan, hogy a családja, valamint a hagyományos emberi kapcsolatok teljesen értelmetlenek. Ami egyedül számít, az a tanítványai és a köztelévő kapcsolat.
Keti 15 éven keresztül Maharishi Mahesh jogi odaadó tanítványaként a transzcendentális meditációban csoportvezető tanár volt.
Reméltem, hogy a transzcendentális meditációban való foglalkozás családom javára válik. Pontosan az ellenkezője történt.
Ha valaki a családjával szemben ugyanolyan felelősséget érez, mint a csoporttal szemben, akkor ez természetesen veszteség a csoport számára.
Le kellett számolnom ezzel a szektával, ha nem akartam elválni. Férjem azt mondta, hogy már nem játszok szerepet az életében. Természetesen még mindig nagyon szeretett, de sajnos én csak ember voltam, míg Bhagwan Isten ember. Ebből kifolyólag Bhagwan nagyobb szeretetre méltatta, mint engem. Sokan vannak Bhagwan követői között, akik családjukat, rokonukat, szomszédjukat ilyen módon szeretik.
A francia Alexandra Schmidt szakértő az új vallások területén.
Sajnos követőik ugyanolyan vakok hozzátartozóik hibáival szemben, mint gurujuk hibáival szemben.
Ellen a Brahma Kumaris Radja Yoga Társaság szóvivője. A társaságot nők irányítják, és 800 jóga központot tartanak fenn 40 országban.
Egyesületünk minden egyes tagjától megkívánja a cölibátust, függetlenül attól, hogy egyedülállóról vagy házaspárról van szó.
Valóban szeretem a feleségemet, de az érzéseimnek nem adhattam hangot. Amikor közeledtem hozzá, megkérdőjeleződött a cölibátus. Más utat nem láttam ebből a dilemmából, mint hogy feleségemet negatív érzések, méghozzá gyűlölet tárgyává tegyem.
1000 házaspár bizonyította, hogy cölibátusban, harmóniában és tiszta szeretetben élnek egymással, ami szexuális kapcsolatban lehetetlen.
A Krisna hívek között a házasságok 90%-a válással végződik.
A családalapítás és emberi kapcsolatok ápolása helyett inkább szellemi dolgokra koncentráljuk energiáinkat.
A legveszélyesebb, hogy mindez a megszentelődés állarca mögé rejtőzik.
Néhány filozófiai és vallási iskolában felszólítanak a celibátusra, de emellett szexuális perverziókat gyakorolnak a guruk tanítványaikkal. Még a kisgyermekek sem kivételek ez alól. Ellentmondásos az asszonyok helyzete is. Vallásos szinten az asszonyok tisztelettárgyai. Nőiességüket Isten teremtő erejeként tekintik. Például sokkal szentebb, ha egy női jógi vezet be ennek a művészetnek a titkaiba, mint egy férfi. De másrésztről a mindennapos életben az asszonyokat alacsonyabb rendűeknek tekintik, és gyakran embertelenül bánnak velük.
Dr. Johannes Agard, a dániai Argus Egyetemen teológiai és egyháztudományi professzor, világszerte elismert szakértője a hinduizmusnak.
Néha túlzóan és hangosan kinyilvánítják, hogy a hinduista tanításban az asszony csak nehéz körülmények között nyerhet megváltást. Az egyik lehetőség, hogy a következő életében férfiként születik meg, amelyre akkor van lehetősége, ha aláveti magát a férfi akaratának. Egyszer beszélgettem egy női Hare Krishna mozgalom tagjával, aki a legcsekélyebb irónia nélkül mesélte nekem, hogy a legbutább férfi is értékesebb a legokosabb nőnél.
Kommunában nincs hely a gyerekeknek. Nyugaton a szülők a guruk parancsára kivonják magukat a gyermeknevelés felelőssége és minden kötelezettsége alól. A gyermekek csak visszatartanák őket a guruk és feladataik iránti odaadástól.
Olyan iskolarendszerünk van, amelyben a gyermeket már 5 éves kortól kényszerítik arra, hogy az ásrámban éljen.
Legtöbb gyermeknek ez olyan, mintha börtönben élne. Nem hagyhatják el a telepet, ott járnak iskolába azért, hogy távol tartsák őket a felnőttektől.
Az ásrámban a gyermekeket elválasztják szüleiktől, amely rendkívüli zavarokat okoz.
A gyerekek gyakran vágyódnak szüleik után, és egyszerűen, mint család szeretnének velük együtt lenni. De néha azt sem tudják, hol tartózkodnak szüleik. Ha végre felfedezik apjukat vagy anyjukat, azok annyira elfoglaltak, hogy le kell mondaniuk róluk. Így a gyerekek gyakran egyedül maradnak. A guruk nyugati inváziója a gyerekek számára is káros. Nincs más választásuk az ásramon belüli életnél, mivel szüleik elhatározták, hogy követik a gurut. Szüleiktől elválasztva nőnek fel, és a kommunák szolgái lesznek. Elveszik egyéniségüket és személyiségüket. Elidegenednek más társadalmi csoportoktól.
Friedrich Wilhelm több mint 30 könyvet írt az új vallási szektákról. Ő német szakértő az új vallásos mozgalmak területén.
A szektákban felnövekvő gyermek csak úgy maradhat meg a közösségben, ha követi gurúja parancsát. Nem tudják, mi a szabadság. Még sohasem éltek át semmit saját felelősségükből, illetve saját döntésük alapján. Volt dolgom ilyen gyermekekkel. Sétáltam velük egy parkban, és meglepődve tapasztaltam, mennyire félénken húzódnak el az emberektől, akik másként néztek ki, mint szektájuk követői.
Nem akartam elmenni a telepről, mert kint az emberek között féltem. Nem is tudom miért, Olyan érzéseket keltettek bennem, hogy félni kell az emberek elutasításától.
De hogyan képes egy szervezet családokat elszakítani egymástól? Úgy tűnik, egy régi diktatórikus elv szerint cselekszenek. Oszd meg és uralkodj.
A gurukita az egyik legalapvetőbb guruirat szerint egy guru tanítványainak nem csupán tisztelniük kell és istenként imádniuk, hanem minden vagyonukat oda kell adniuk neki.
Nyugaton a legtöbb guru mérhetetlenül gazdag. Az is kimutatható, hogy a guruk nyugati tanítványaikat előnyben részesítik indiai követőikkel szemben, hisz tőlük várhatnak több pénzt.
Rob 13 éven keresztül gyakorolta és tanította a transzcendentális meditációt. A Nemzetközi Maharishi Egyetemen szerezte meg TM tudását.
A TM társaság elképzelhetetlenül gazdag. Az egész világon luxus hotelekkel, egyetemekkel, városrészekkel és más kulturális létesítményekkel rendelkezik. A guru naponta 6-szor imádkozott egy Mercedes előtt, de nyilvánvalóan olyan aszkétának tűnt, akit ezek a dolgok egyáltalán nem zavarnak. Így joga volt arra, hogy örüljön ezeknek. Maharishi mondta nekem egyszer, ha pénz kerül a kezembe, akkor ez valami transzcendentális dolog.
A pénz az utolsó helyen áll az életünkben, minden más megelőzi.
Guruk százai gazdagodtak meg nyugaton. Egyrészt adónak megfelelő adományokból, másrészt minden lehetséges emléktárgy előállításából, amelyet ezek az istengyermeknek nevezett guruk adnak el. Hatalmas vagyonokat kezelnek, felfegyverzett testőröket tartanak, luxusban tobzódnak. Hotelekkel, saját repülőkkel, helikopterekkel és, mint Rázsnis esetében, számtalan Rolls-Royce-szal rendelkeznek.
Miért ne lenne neki Rolls-Royce-a, hiszen mi kapitalista országban élünk? És miért ne rendelkezne olyan dolgokkal, mint a kapitalisták? Mindenkinek, aki megkérdezi, hogy Rolls-Royce-e van, ezt mondom. Maga kommunista. A guruk magatartása megtévesztő. A nyugat kapitalizmusát pellengére állítják, követőiket felbuzdítják arra, hogy lelki kibontakozásuk érdekében mindenről mondjanak le. Természetesen mindez azért van, hogy saját számlájukat kiegészítsék. Ismerek olyan csoportokat, amelyek csempészésbe, fegyver- és drogkereskedelembe, prostitúcióba keveredtek, hogy gurujukat pénzhez juttassák.
Számos olyan követőt ismerek, akik Bombében utcai prostituáltként dolgoznak mesterük számára.
Rázsnis szervezete jövedelmének legnagyobb részét a drogkereskedelemből szerzi be. Erre bizonyítékaim vannak. Ha az ember megfelelően használja az eszét, nagy pénzhez juthat. Ez művészet.
Ma is azt követeli, hogy kábítószereket csempészenek Indiából nyugatra. Ezekből az összegekből tudják fedezni a terápia csoportokat. Az embereknek azt mondják, hogy gyermekvédő szervezeteknek segítenek, vagy az ügyhadsereknek, vagy hogy a pénzre szükségük van Vietnámban eltűntek felkutatására. Bármit bevetnek, hogy pénzhez jussanak, azért, mert gurujuk rabjai. A guru meg van győződve arról, hogy a cél szentesíti az eszközt.
Arra tanítják az embereket, hogy a lelkiismeret belső hangját hallgattassák el. Minden lelkiismeret furdalást elhallgattatnak azzal a tanítással, hogy nem létezik bűn. Így vallási megokolással igazolja a guru és tanítványa a gyilkosságot, a rablást, a lopást és a hamisítást.
Ezeknek a szektáknak a tagjai kölcsönösen megtesznek mindent egymás besúgásáért, ha mesterüknek a másik nem mutat tökéletes engedelmességet. Így hazudik egyik a másiknak. A postát is cenzúrázzák, még attól sem riadnak vissza, hogy politikusokat vesztegessenek meg. Az embereknek át kell rendezni értékítéletüket, és a végén abba a helyzetbe kerülnek, hogy nem képesek az igaz és nem igaz megkülönböztetésére.
Another danger you can see in a lot of the Eastern thinking is the sort of syncretism.
Ennek a gondolkodásmódnak a másik veszélye a szinkretizmus és az elhatárolás. Nem csak az igazság vagy igazságtalanság területén, hanem minden területen hiányzik a kritikai gondolkodásmód.
It's very important to say there are distinctions, not just between right and wrong, but in all sorts of things. To think critically, to think clearly.
Ez szerint a gondolkodásmód szerint minden relatív. Nincsenek abszolút erkölcsi szabályok, amelyek szerint az ember cselekedhetne. Az igazság vagy igazságtalanság érzése a mindenkori tudatállapot szerint változik.
Olyan tökéletesen kerülhetünk egy vezető személyiség hatása alá, hogy a végén elutasítjuk az önálló gondolkodást is mindaddig, amíg az ember képes rá. Minden szinten döntésképtelenné válik az ember.
Sally Belfrage Indiában élt Rajnish egyik közösségében. Az Üresség virágai című könyvében beszámol arról, hogy jutott el az illúziók lerombolásához.
Úgy éreztem, hogy tanításuk egyre jobban és jobban vonz. Lehetetlen ezt leírni. A tanítást nem lehet megmagyarázni, ez több a karizmánál és a kisugárzásnál. Azt hiszem, egy másik dimenzióból érkező titokzatos erő.
Abszolút akarat nélküli engedelmességet követel meg, és Istennek kijáró tiszteletet. Hiszen ők többek az embereknél, és ezért kell követni az embernek őket, mint isteneket. Az agyat ennek során ki kell kapcsolni. Kérdéseket nem lehet feltenni.
Csodálkozással és meglepetéssel tapasztaltam, hogy mennyire készek az emberek nekik alávetni magukat. A világon nagyon sok ember keres valamilyen fogódzót, melynek érdekében még személyes szabadságáról is kész lemondani. Az emberek boldogok, ha megszabadulhatnak döntést és személyes erőfeszítést követelő felelősségeiktől.
Az állítólagos szabadság elszakadás jelent a személyes élettől. Ez a korlátozott szabadság az embereknek egy percnyi nyugalmat sem biztosít. Ez a gondolkodásmód az elködösítéshez hasonlít, a saját véleményt nem fogadják el.
Az volt az érzésem, hogy elvesztem a személyiségemet. A mester ilyennel nem rendelkezett. Végül is szorosabbra zárta köztünk a kapcsolatot. Valami idegent, valami szokatlant éreztem.
Ez az érzés akkor keletkezik, ha ezt a világot illúziónak tekintjük, és az a célja, hogy megszabadítson tőle. Ha valaki segítséget akar nyújtani, szembe kerül az ember következő életével és sorsával, amit karmának neveznek. A hindu hiszi, hogy szenvedésében maga a vétkes. A karma törvénye határozza meg valamely előző élet vétkei miatti szenvedést. Ezért nem várhatnak irgalmasságot és könyörületet.
Az ashram kapujinál számtalan koldus fekszik. Ezeknek a vallási közösségeknek a közvetlen közelében csecsemők százai élnek nyomorúságos kis viskókban, és éjjel-nappal éheznek. Ezek az ellentmondások borzodállyal töltöttek el. A legtöbb zarándoknak ez fel se tűnt. Ezekkel a szükséget szenvedőkkel egyáltalán nem foglalkozik senki.
Az élet szenvedés, és ezért nem lehet a szenvedés elől elmenekülni, anélkül, hogy az élet elől ne menekülnénk. A hindu számára teljesen értelmetlennek tűnik az, ha meg akarják szabadítani szenvedésétől. Indiában a szociális segítőszolgálat tagjai közé tartoztam. Ahol még lehetett, megpróbáltunk az embereknek segíteni. Egy hindu tanító megkérdezte, hogy miért tesszük ezt, hisz a nyomorúságban élő emberek csak előző életük bűneit cipelik magukkal. Akármit tesztek velük, a következő életükben megint csak szenvedésre születnek meg. Lehet, hogy még rosszabb körülmények közé. Mindaz, amit tesztek, csupán időpazarlás. A szenvedés jelenlevő megváltoztathatatlan, csupán meditálással lehet távolságot tartani tőle.
A szenvedés oka a bensőnkben rejlik, ezért az embernek magával kell békét kötnie. Ehhez kínálunk meditációs kurzusokat. Kiutat keresnek a szenvedésből még hozzá úgy, hogy a meditációval érzéseiket és együttérzésüket próbálják kioltani. A TM-et alapító Maharishi Guru mondta egyszer, hogy a meditációs gyakorlatokkal az éhező embert boldogan éhező emberré lehet tenni.
A hinduizmustól bizonyos mértékig idegen az emberiesség. Ilyennel csak ott találkozunk, ahol közvetlen közelben keresztény misszió hatása érvényesül. A keresztény gyakorlatot nagyrészt csak imitálják. A kereszténységben a szenvedést annyira komolyan veszik, hogy maga Isten is magára vette Jézus Krisztus által a legnagyobb szenvedést. A kereszténység nem létezik bűneink büntetését magára vállaló szenvedés nélkül. Ez a kereszténység lényege.
Egyrészt a hindu megpróbálja bebeszélni magának, hogy a szenvedés csak a szellemében létezik, ezért csak illúzió, amit majának neveznek. Másrészt pedig hiszi, hogy újra és újra szenvednie kell, mivel az újra megtestesülése által kényszerítve van arra, hogy a halál után visszatérjen ebbe a világba. Szamszarából, az élet és a halál végtelen körforgásából nincs menekvés. A hinduizmusban ugyanis a kereszténységgel ellentétben nem találunk megbocsátást, mivel nem létezik bűnös sem, és ezért tragikus módon remény sincs.
A nyugaton élő általam ismert guru tanítja a lélekvándorlást, a hinduizmus központi tanát, amelyben mindent elmondanak a halálról és az evilági visszatérésről, és azt is, hogy milyen alakban jelenhet meg újra. A Hare Krishna mozgalom tagjai hisznek a lélekvándorlásban. Lelkük ennek során egyik testből a másikba, egyik életből a másikba vándorol.
A fizikai élet véget ér, a lelki azonban nem. Hasonlóan ahhoz, amikor valaki időről időre cseréli kocsiját, nekünk is testből testbe kell vándorolnunk.
Gandhi a reinkarnációt elviselhetetlen tehernek nevezte. A nyugati államokban ezzel szemben enyhébb formában egyre nagyobb lelkesedéssel fogadják el ezt a tant. A hinduizmus és a zen buddhizmus keverékét, amely a pszichológiai szaknyelv köntösébe rejtőzik. A New Age új vallása világszerte megtalálható, kiterjedt hálózattal rendelkezik mindenhol. Száz meg száz találkozót tartanak, mint például a Mind Body Spirit fesztiválokat, a Los Angelesben megrendezésre kerülő Body Mind testlélek fesztiválokat. Aztán ott van a keleti Kundvéler mozgalom nyugati változata. Részben ugyanazok a guruk lépnek fel, és ugyanazokat a dolgokat művelik. Asztrológiai tevékenységeket, tenyérjóslásokat, spiritista üléseket, gyógyításokat és meditációkat. A mára nemzetközi jelentőségűvé vált ünnepét először 1977-ben Londonban rendezte meg Graham Wilson, aki ezt a New Age mozgalmat képviselő reinkarnációs tanítást az emberiség előrehaladásának nevezte.
A lélek minden egyes alkalommal nem csupán egy egyéni testbe tér vissza, hanem idővel egy kollektív szellemi tudatra is szert tesz. Ennek alapján meg vagyok arról győződve, hogy a valaha elképzeltnél sokkal több információ áll rendelkezésünkre. Egyidejűleg nem lehet hinni a reinkarnációban és a feltámadásban. Egyik kizárja a másikat. Léteznek olyan emberek, akik azt hiszik, hogy Jézus Buddha, Krishna vagy egy múltbéli nagymester reinkarnációja. A Biblia azonban radikálisan elutasítja ezt az álláspontot.
A 60-as években nyugaton csak kevés ember hitt a reinkarnációban. Napjainkban az észak-amerikaiak 25%-a és Nyugat-Európában is egyre több ember hisz. Hasonló a helyzet a jógával is. Korábban bizonyos elitkörök okkult tevékenysége volt, jelenleg körülbelül 20 millió amerikai és lényegesen több európai foglalkozik a keleti meditáció különböző fajtáival. Feltételezhetjük, hogy közel 60 millió amerikai fogadta el a keleti világnézetet és szemléletmódot.
A Biblia azt tanítja nekünk, hogy Jézus mindenkihez eljött. Halála után feltámadt, nem pedig reinkarnáció ment végbe. A zsidó levélben az áll, hogy az ember számára az rendeltetett, hogy egyszer meghalljon, utána pedig az ítélet, Isten ítélete következzen el. Megállapítottam, hogy a nyugati társadalmakban a reinkarnáció egyfajta vesszőparipává vált. Indiában és Ázsiában erről valószínűleg nem beszélhetünk. Ott inkább büntetés. Az élet és halál, a halál és az újjászületés borzasztó dolgok. Ezt a hinduizmus is úgy értelmezi, mivel a hinduizmus központi tanítása közé tartozik az elmenekülés ebből a végtelen körforgásból. A jógán keresztül vezet az út, hogy kijussunk ebből a dilemmából.
The means to get out of this circle of suffering is yoga.
A jógát a hindu Shiva istennel hozzá kapcsolatba, akit jóga surának is neveznek, ami körülbelül annyit jelent, a jóga ura. A különböző hindu iratokban tanítják a jógát. A hindu Krishna isten gyakorolta a jógát. Bhagavad Gitában is, mint a megváltás egyik legfontosabb útjaként említik. Eredetileg a szó alávetettségi közösséget jelent. Minden egyes hindunak az a célja, hogy Brahmával ilyen alávetettségi kapcsolatba kerüljön. A Brahma az isteni, a kozmosz az abszolútum hindu koncepciója.
A jóga nyugati megnyilvánulási formájában a New Age mozgalom egyik fő elvéhez tartozik. A hindu célokat és meggyőződést vették át. 100 meg 100 egymással versengő jógaiskola mindegyike Indiából származik, és nagyon gyakran okkult háttérrel rendelkezik. Nyugaton élő emberek számára ez többnyire nem ismert. A jóga gyakorlatok bizonyos légzéstechnikákat és ülésmódokat foglalnak magukba, amelyeket aszanásznak hívnak. A lélek erői a lejlával lendületbe kerülnek. Érzéken kívüli erőket, szidiket szabadítanak fel. Imaformák és szótagok állandó énekelgetése, valamint titkos szövegek és formulák, mantrák használata is gyakran hozzátartozik.
My extensive travels in India. Számtalan indiai utazásom során rengeteg olyan nyugati emberrel találkoztam, akik a hinduizmushoz egyszerűen egy jóga csoport által jutottak el, illetve egy-egy guru tanítványai lettek. A jóga számos szempontból a hinduizmus alaptétele. Hinduizmus nem létezik jóga nélkül, de jóga sem létezik hinduizmus nélkül.
Számos jóga ág létezik, amelyek közül a legismertebbet nyugaton csupán egyszerű testi gyakorlatként ismerik. Ez az úgynevezett hatha jóga, amely testi és lelki egészséget ígér, de a hindu gyökereket és az eredeti célt, hogy a Brahmával, a kozmosszal egyesüljenek, ritkán említik. Ellen úgy hiszi, hogy a rádzsa vagy a lélek jógája a hinduizmus legmagasabb kifejezési formája. A Brahma Kumara Raja Yoga a meditáció egyik formája, amely segít jobban megérteni a lelket és kapcsolatba kerülni a legfelsőbb lényel. Raj annyit jelent királyi, a yoga pedig elmélyülést, tehát a legmagasabb lényel való kapcsolatba kerülést. A yoga által leszek úr saját énem, szellemem és életem felett. Chana Michaelson, korábbi jógatanító és egy kuruzsló asszisztense saját tapasztalatairól ír a Gonosz Csodás Oldala című önéletrajzában.
A mantrát varázsformulaként használják, amellyel valami csodálatosat tudnak tenni. A mantra jógában egy démon nevét, egy szót vagy egy imaformulát ismételgetnek. Ezáltal az ember egy olyan erőtérbe kerül, amelynek az előre megénekelt démont oda kell vonzania, illetve a kívánt hatást el kell érnie.
Ismételten elmondták nekünk, ti ezt rosszul értitek. Itt csupán szavak hangzásáról van szó, mindenfajta értelem nélkül. Egy hindu azonban pontosan tudja, hogy egy hindu istenséget hívnak, mikor egy mantra szavait köröztetik a gondolatukban. Lehet hallani. Háre Krishna, Háre Krishna, 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 Háre, 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 Ráma, Ráma. 108 mantra tesz ki egy egészet. Naponta ezt 16-szor kell elénekelni. Ehhez nap mint nap 2 órára van szükség, és ez csupán a guru által megkövetelt minimum. Ennek során véleményünk szerint az agy teljesen kiüresedik, és így, ahogyan nevezik, tiszta szellemet, gondolatoktól mentes lelket nyernek el. Hipnózishoz vagy agymosáshoz lehetne ezt hasonlítani. Ha valamilyen problémájuk van, rögtön ebbe az éneklésbe menekülnek, ahelyett, hogy szembenéznének vele.
George Harrison, az egykori Beatles tag, a mantra jogát szalonképesítette nyugaton a My Sweet Lord című dalával. A hindu Krishna istennek hallelujah-t énekel. Később elmesélte, hogy ez tudatosan történt. Meg akarta mutatni ugyanis, hogy a kereszténység és a hinduizmus alapjában véve hasonlót tartalmaz. Az a felfogás, amely szerint tulajdonképpen minden vallás egy, ugyanolyan elfogadhatatlan, mint a különböző vallási formáknak az összekeverése. Maharishi Mahesh Yogi a TM mozgalom megalapítója. 30 milliós követőjével a TM mozgalom egyike a legnagyobb gurú mozgalmaknak, amelyek valaha is nyugatra érkeztek. A Beatles tagok látogatása Maharishi egyik közösségében a 60-as évek elején a rajongók millióit győzte meg arról, hogy a TM tudományos jógaként az öntudat számára nagyobb áldást jelent, mint a drogok.
A TM-et a könnyű megvilágosodás teszi sajátossá és különbözteti meg a többitől. A rakéta sebességével haladok tudatom önmegvalósításához.
Megtapasztaltam azt a távollétet ebben a tudatállapotban, amelyben az abszolútummal egyesülhetünk. Maharishi felvilágosított minket, hogy minden a semmiből jön. Ez öntudatunk forrása, közös gondolkodásunk és tetteink alapja.
Maharishi nagy hangsúlyt helyez Siddhi jógája előadására. Ezek a kurzusok több ezer dollárba kerülnek.
Ezeken az összejöveteleken különleges légkör uralkodik. Az emberek zavaros hangokat hallatnak, hangosan kiabálnak és üvöltöznek, mint a bolondok házában. Egyszerűen őrületes, amikor az emberek ide-oda táncolnak, levegőben röpdösnek.
Bhagwan Rajneesh az egyik legvitatottabb guru Indiában. Mindenek előtt sokkoló, szexuális gyakorlatai miatt, amelyek előfeltételé a gyógyulásnak. Dinamikus meditációnak hívják a jogának ezt a fajtáját, ami egy New Age-es kombináció a hinduizmussal és a pszichoterápiával vegyítve. Gyakorlatuk során hevesen ki- és belélegeznek, aminek a kígyó kundalini erejét kell felébresztenie, amely a guruk szerint a gerincoszlop alsó részén helyezkedik el, összetekeredve.
Elvégeztem a dinamikus meditációt. Gyakran kundalini meditációnak is nevezzük. Tisztító lélegzéssel kezdődik. Ennek egy olyan energiát kell megmozgatnia, amely téged a fejedbe és a testedbe visz. Csak lélegezni kell. Ennek során kiabálva, akár a padlóra is fektetheted magad, akár egy kisgyerek. Ha elérted a következő szakaszt, az ugrándozást és a hú kiáltozást, már nem veszel észre semmit. Az ember majdnem semmire sem emlékszik vissza. Véleményem szerint a legközelebbi hasonlat erre a tompa értelem. Elérkezel egy olyan ponthoz, ahol az értelem egyszerűen elhagyja a testet. A test fel és leugrál, és a belső húd kiállt. Bár már régen nem vagy ott, teljesen egyé olvadsz egész energiáddal. A következő következő szakasz a csend. Elhallgatsz, és 30 perc intenzív megkönnyebbülést élsz meg. Ami a hihetetlen és heves mozgási fázis után jön, az egyszerűen a béke és a csönd érzete. Értelmet szabályosan kikapcsol, és egynek érzed magad az univerzummal. Az újságokban ragyogó írások szerepeltek a gururól és a pszeudopszichológia technikájáról. Ennek során azonban elfelejtették megemlíteni, hogy számtalan testi és lelki összeomlás is történik, mint például öngyilkosság, megőrülés, verés, megerőszakolás, sőt gyilkosság is. A legnagyobb aggodalomra ad okot, hogy ezeket a veszélyes technikákat, mint például a megvilágosodási technika, alkalmazzák a pszichoterápiában, szemináriumokon is tanítják, sőt katolikusok és evangélikusok is átveszik ezt.
A tantra jóga az a fajta, ami a napjainkban a leggyorsabban terjed nyugaton. Ennél nagy szerepet játszik a szexualitás. A többi jógafajta lényege a megnyílás a hindu istenségeknek, hogy a reinkarnáció kötelékét áttörjék. A tantra jógánál ez úgy történik, hogy a haladó tanulók egy teljesen kivetközött állapotba kerülnek a mágia, a szexuális perverziók és az ember áldozatig terjedő dolgok által.
A tantra jóga a hinduizmus legmagasabb kifejezési formája. Azt mondhatjuk, hogy ennek során a fekete és az úgynevezett fehér mágiáról van szó. Ennél a saktit, a kundalini kígyó erejét hívják elő. Olyan lelkierők szabadulnak fel, melyeket az ember tetszése szerint használhat. Az ember ezzel egyrészt behatolhat a fekete mágia területére. Ehhez tartoznak a szörnyű szadista cselekmények Indiában. Másrészt ezeket az erőket a fehér mágiára is átvihetik, azaz gyógyíthatnak vele, és felhasználhatják az emberiség javára. Az első sátánista egyház püspöke nagyon világosan nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Megmagyarázta, hogy a fehér mágia a fekete mágiával hasonlítható össze. Mindezek a dolgok megmagyarázhatatlan, természetfeletti erőkben rejlenek, és ezeknek a legkevesebb közük van Istenhez. Tóbi jógatanár Dániában, a skandináv jóga és meditációs iskolában. Itt tantra jógát oktatnak.
A tantra jóga a lélek felszabadítását jelenti az öntudat bővítésével, hogy a mindennapi életben a tényleges valóságokat egyre jobban érzékeljük.
A nyugatra importált jogának két változata és a hozzátartozó gyakorlatai vannak. Az okkult háttér azonban ugyanaz marad. Azt mondják, hogy az emberben lakó isteni erőket a jogának kell felébresztenie. Az embernek ezáltal, kifejezés módjuk szerint, Krisztussá kell válnia. Akkor is az a célja, ha azt állítják, hogy a jóga tisztán testi gyakorlat, és semmi köze sincs a valláshoz.
A jóga legvégül mindig szellemi-lelki területre vezet a meditációhoz, melynek során az ember magába tekint, hogy felismerje igazi valóját. És ha felismerte, akkor azt hiszi, hogy Istennel találkozott. Ez az új nyugati jóga álcázva, illetve okkult ateista ideológiákkal, gyakorlatokkal vegyítve jelenik meg. A hindu mitológia vallási tartalmától megfosztva jut felszínre. Már csak a New Age fogalma alatt találkozhatunk vele. Az elsődleges a felsőbbrendű, kiteljesedett tudatú és megkönnyebbült ember. Isten minden jelentőségét elveszítette, csupán az ember számít. Az önmegváltás saját szellemi képességeinek fejlesztésével érhető el.
Ha visszatekintek, olyat találok, ami megijeszt. Kezdetben az volt az érzésem, hogy Isten vagyok. És mint Isten, tetszésem szerint alakíthatom magamat és a világot.
Défant híres tudós és író intenzíven foglalkozott a New Age mozgalommal. Egyik könyve, Istenek, gurok és titokzatos erők, bestseller lett. Szerinte a hinduizmus és a New Age mozgalom összehasonlítható az emberiség első kísértésével, miszerint olyanok legyünk, mint az Isten.
Számos jogi ugyanezt a célt követi. Azt mondják, hogy a halál csak kapu az újratesté váláshoz, vagyis hogy az ember istenné válhat. Ez a párhuzam csupán egy vakvéletlen, vagy pedig a félreérthetetlen ismertető jegye annak a szellemnek, amely a távol-keleti miszticizmus mögött áll.
A hinduizmusban a leghatalmasabb erőt a kígyóval ábrázolják, amit tisztelnek és imádnak. A Bibliában a kígyót sátánnak nevezik. Istent a fény megjelenéseként látjuk, és csoportunkban Sivának hívjuk. Ennek során azonban test nélküli lényre gondolunk, a világra áradó békére, fényre és szeretetre. Indiában a megújulás, de a pusztulás istenének is tekintik. Felkeresi a halotti mágiákat, s nyakdíszként emberi koronát visel. Hajában kígyók tekerőznek, erejét imádják. A hindu iratokban ezt az erőt tüzes kígyóként, kundaliniként írják le.
A kundalini jóga majdnem minden jógafajta kiindulási alapja akkor is, ha csupán tiszta testi gyakorlatként állítják be. Arról van szó, hogy az ember feléleszte magában kundalinit. Itt nem nevezik természetesen a nevén, hanem energiáról szólnak. Azt mondják, az energiát kell feléleszteni és megnövelni. Azt is állítják, hogy ennél csupán a vitalitásról és egészségről van szó. Energiáról beszélnek, de kundalinire gondolnak. Akárhogyan is nevezik, az erő felszabadítására törekszenek, és azt mondják, hogy az energia háztartásba levő gátnak a szervezetben el kell tűnnie, hogy több erővel tudjunk élni és cselekedni. A kígyónak minden pogány kultúrában energiát és erőt tulajdonítottak, és a bölcsesség és halhatatlanság szimbólumaként tisztelték. Csak a Bibliában ábrázolják a kígyót csalónak, zavarónak, Isten és az emberiség ősi ellenségének.
Társadalmunkban a kígyó ősi jelentését észrevétlenül építik le. Már az iskolásokkal is szeretetreméltóként ismertetik meg a kígyót a jóga kobra pozíciójával.
A kígyó erejének átengedése után bizonyos csatornákon keresztül a gerincoszlop mentén, úgynevezett csakrákon, energiaközpontokon számolhatunk azzal, hogy isteni természetfeletti erőket kapunk.
A légző gyakorlatoknak azt kell elérniük, hogy a pránát, a kozmosz életerejét magunkba fogadjuk, és ezt a csakrákba, a fizikai csatornákba irányítsuk. Így kell tisztelni a saktit, a kígyót. Ezáltal természetfeletti erők szabadulnak fel. Ez feltétlenül a jóga szerves részét képezi. Most egészen lassan lélegezzünk az orrunkon át. Egészen lassan. Belélegzés, kilélegzés. Mindenféle veszélyeket rejtenek magukban ezek a légzés gyakorlatok. Még a kitalálói és harcosai is elismerik, hogy lelki és pszichikai zavarokat válthatnak ki. Némelyek hátralévő életüket elmegyógyi intézetben töltik. Ezeknél a gyakorlatoknál démoni erők szállhatják meg az embert.
A guruktól való függés hívott létre egy orvosi segélyszolgálatot, ahol 4500 orvos, pszichológus képez egy olyan hálót, amelynek a feladata, hogy befogadja a keleti misztikától megbetegedett embereket.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség a viszonthallásra!